ötletekkel teli.
Reklámot hallottak. 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a Kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a Kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőgutak kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezett. Vezését említette. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bűvülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátásra. Biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezett tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra, intézménytípustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A PSZ elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szavai szerint tisztán kell látni, hogy milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a PS szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítményértékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról azt közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. 300 éves fennállását ünnepli idén a debreceni református kis templom. Szombaton, június 20-án a Csonka templom is csatlakozik a Múzeumok éjszakája programsorozatához. Már délelőtt megnyitják az épületet a látogatók előtt. Folyamatosan indítják a népszerű toronytúrákat, lesznek kézműves foglalkozások és koncert is, valamint meg lehet majd nézni az 1800-as évekből származó restaurált óraszobát, ami igazi kuriózum. Részletek Sárosi Dánieltől, a Kistemplom turisztikai vezetőjétől.
Az idei programokat az a fő tematika hatja át, hogy minél szélesebb körben bemutassuk a Kistemplom 300 évét, annak kulturális és értékteremtő dolgait. Mindenféle korosztálynak tervezünk különböző programokat. Délután 4 órától várjuk az odalátogatókat. Egy kézműves foglalkozása a Cifla zsinórok műhelyével, amelynek Kis Árpádné népiparművész a vezetője. Utána lesz fazekas Ludas Matyin, Kis Gergely Máté, Jászai Mari díjas színész előadásában. Aztán jönnek a komolyabb témák, templom története, templom 300 évének építész története, este pedig egy szép koncert a Fuvolás álmok címmel, ahol orgona és fuvola fognak találkozni, és egy órás koncertben bemutatni azt, ami a kis templomhoz és ahhoz a korszakhoz tartozik, amelyet a kis templom megjelenít. A Múzeumok éjszakáján már délelőtt 10 órától óránként 2 csoporttal visszük fel a toronyba a látogatókat, egészen éjféli hajnali 1-ig ott leszünk, megnyitjuk azt az óraszobát, amely az 1800-as évek elejé óra szerkezetnek adott otthont, ezt restauráljuk, és ez ott fog működni, megismerkedhetnek majd a látogatók azzal, hogy is néz ki egy ilyen régi, több száz éves óraszerkezet.
Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Valóság lett a látszat, hol az eredeti is utánzat. Hamis bálványok állnak, ember vagy ember állat. De akkor felstugrottam.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. június 19-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a gyárfások, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban az orosházi református általános iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán. A rádió szerkesztőségének egyébként nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában.
Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Thank you. lesz a sors.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Csoma Judit Margit református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok? Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi, Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap, még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is. A felvételi, a továbbtanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a zsoltár megírásának az idején sem? Nem, nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. Templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem. Az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, és a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, a te csended nem néma csend, a te csöndet beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend. Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Yeah. suttogom az Isten tenyerén. Honnan is kezdhetném, hogy egy jobb világ legyen az otthonom? Érzem, hogy kevés most a szó, talán még megfordítható az irány. Minden perc meghatározó, a korból kigyógyítható a világ. Kezd te is magadon, esőben, viharon, nehezebb utakon jár a változás. Szikozó szavakon, gyűlölet maradon, szállod meg szabadon, de nem visz sehová. Az ember lelke, szelleme, nem az ördög játékszere.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a Kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a Kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI Gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Veszíteni tudni kell, de a csillagok a határ.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diákújságíró Egyesület éves média pályázaton nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet, Hegedűs Márk összeállítását hallják.
Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis is velük együtt dolgozni.
És téged hogy hívnak?
Németh Dávid.
Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor, amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
Nem, egyáltalán nem bántam meg.
Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát. Szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
Igen. Mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
Igen, Bogdán Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó, de inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak, hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni. És még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
Mindenki beladott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban. Szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok. Remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá.
Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be. De itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hadd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem, úgy szokott jönni a duós levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak, hogy ott van a dobogon. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet? Ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk újra Pestre. Maga az eredmény amúgy múlt évben se nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán amúgy kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban, általános iskola, iskolarádiós kategóriában ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
Elmenni oda nagyon jó volt. A rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
Nekem amúgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezést nem kifejezetten érintett meg, már mint hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
Igazoltan távol lehet, így kell ezt hivatalosan mondani.
Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni, egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futott át benned?
Amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült. Tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, tehát az aranycsillog a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUE munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak, megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
Kedves hallgatóink, az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Hegedűs Márk beszélgetett a diák rádiósokkal és a szakkörüket vezető tanárukkal.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Végre itt van! Új nyitást ünnepel a Teddy! Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás! Ma! Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
Reklámot hallottak.